Itt a Mária Rádió református műsora.
Békesség Istentől, kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félórájának húsvéti műsorát hallják. A mikrofon mögül szeretettel köszönti Önöket Köteles László. Kedves hallgatóink, a mai műsorunk különleges műsor lesz. A különlegességét az adja meg, hogy a református félórában egy római katolikus főpapra emlékezünk műsorunk legelején, majd ezt követően néhai nagytiszteletű Cseri Kálmán egyik ige hirdetésének a részleteiből megtudhatjuk azt, hogy mik is a feltámadás következményei. Maradjanak hát velünk, áldott rádiózást! Önök a Mária Rádió református félórát hallják. Április 3-án, nagypénteken élete 84. papságának 60. esztendejében távozott földi honából, hogy megállhasson ura előtt, akit egész életében hűségesen szolgált Monsignor Fodor József pápai prelátus, általános helynök, nagyprépost, számos egyháztörténeti könyv szerzője, aki nem mellesleg unokabátyám volt. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte, majd 1967. április 2-án tiszteletreméltó Márton Áron püspök szentelte pappá. Szolgálatát a nagyváradújvárosi plébánia segédlelkészeként kezdte, innen került a nagyváradi székesegyházba. Plébánosként Bihar püspökiben, a nagyváradi Szent József templomban, majd a székesegyházban szolgált. A nagyváradi római katolikus püspökségen volt titkár, irodavezető és általános helynök is. Évekkel ezelőtt az egykori Budapesti Rádió 17 számára készítettem vele egy interjút arról, hogy hogyan éltek egykor a hívek. Ennek a részleteivel emlékezünk most Fodor Józsefre.
Minden út el volt zárva előttünk, egy valami maradt meg a templom belső, de ott is csak nagyon megcenzurázottan, öncenzura kellett, hogy működjön, mert ha nem, akkor baj volt. Emlékszem, hogy hát egyszer 60-as években hitoktattam gyerekeket, és hát irgalmatlan letolásban részesültem, és csak a akkori vezetőnek, a Bélteki Ferenc vikáriusnak köszönhettem, hogy nem dobtak ki a teológiára, mert mertem egy hittanórát tartani. Tehát nagyon kellett az embernek vigyáznia, semmiféle megnyilvánulási lehetősége nem volt. A templomba prédikáltunk, mindenki tudta, hogy mit mondhat, mit szabad mondani, mit nem lehet. Még tulajdonképpen szűkebb társaságban sem mert az ember nagyon szabadon beszélni, mert soha nem tudta, hogy ki az az illető, aki meg van bízva azzal, hogy figyelje, hogy jelentéseket tegyen, tehát nagyon-nagyon kellett vigyázni. Volt több alkalom, amikor tudtam, hogy emiatt feljelentettek a illetékes állami hatóságoknál, mert olyan visszajelzéseket kaptam bizonyos helyekről, mi tudtam, hogy ez csak annak a következménye. De ez hál' Istennek elmúlt. A mostani generációk el sem tudják képzelni, hogy milyen rettenetes idők voltak azok. Én benne voltam az egyházi vezetésben, hiszen 1968 óta a központban dolgozom, mint titkár előbb, aztán irodai gazgató, aztán most 90 óta helynöke vagyok a Tenfli József püspök úrnak. Tudom, hogy mit jelentett dolgozni, illetve nem is annyira dolgozni, hanem a papság milyen rettenetes nyomás alatt volt, mert hiszen hozzá minden befutott a központba. Mindenről jelentést kellett tenni. Nem titkos jelentések voltak, hanem törvénnyel köteleztek arra, hogy mindenről jelentést írjunk. Maga az ordinárius, hiszen püspökünk nekünk nem volt, az ordinárius, vagy vikárius, vagy bárhogy nevezzük, annak kellett megírni, hát nem, de természetesen nem ő írta meg, mi írtuk meg, de ő írta alá ezeket az írásokat. A állami megbízottak majdnem naponta jelen voltak, mindjárt megjelentek, csak éppen bejöttek hozzánk, hogy ott ültek. Mindent velük meg kellett tárgyalni, mert egy papi áthelyezésen mehetett másképpen, ha ők nem járultak hozzá, vagy akár egy sekrestés harangozó alkalmazásához is az ő előzetes hozzájárulásuk volt a szükséget. Tehát nem lehet elképzelni, hogy mi volt. Csak elmertem imádkozni a székesegyházba, mert egy görög katolikus püspök, ugye, akik be voltak tiltva 48 óta, egy görög katolikus püspökért mondtam egy gyászmisét, itt egy latin nyelvű gyászmisét, de a székesegyház telve volt, Péter Pál ünnepe volt, telve volt hívekkel, görög katolikus román hívekkel. És hát természetesen románul nem volt szabad prédikálni, de megreszkíroztam, hogy elmondtam egy miatyánkot és üdvözlégy Máriát románul, és ezért azt mondotta az állami megbízott, hogy mertem románul imádkozni. Megkérdeztem tőle, hogy tessék mondani, fő inspektor, mert így hívták, hát Romániában nem szabad a miatyánkot románul imádkozni, és akkor nagyon csúnyán rám szólt, hogy gazember, meg nem tudom minek lehordott, akkor is az ordinárius mentett meg a felfüggesztéstől. Tehát nagyon-nagyon nehéz volt. 90-nel ez természetesen megváltozott, az egyház kapott egy szabadságot. Ma már minden szabad csinálni.
Csendes percek.
Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórának következő perceiben következzenek igehirdetés részletek, néhai nagy tiszteletű Cseri Kálmán egyik igehirdetéséből, amiből megtudjuk majd, hogy mik is a feltámadás következményei.
Isten igéjét, aminek alapján a husvéti örömhírt szeretném hirdetni néktek, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből hallgassuk meg, az első levél 15. részének 12-től 14-ig terjedő verseiben és a 20. versben ezt olvassuk. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi igehirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Kedves testvéreim, akik a Biblia információit igaznak tartjuk, hisszük, hogy Jézus Krisztus a kínhalála utáni harmadik napon testben feltámadt, sokaknak megjelent, utána még 40 napig együtt volt tanítványaival, akkor pedig egy felhő eltakarta őt szemük elől, és azóta őt senki nem látta. Nem is fogjuk látni, addig, amíg másodszor nagy dicsőségében visszajön majd ítélni élőket és holtakat. Mindezt természetesen a hitével veheti komolyan mindenki. Ugyanakkor viszont éppen húsvét ünnepén nem szabad elhallgatnunk, hogy Jézus feltámadásának a ténye semmivel sem gyengébben dokumentált történeti esemény, mint az ókor bármely másik történése. Mondok erre néhány példát. Augustus császár, aki Jézus idejében uralkodott, időszámításunk előtt 12 és 9 között foglalta el kicsiny hazánknak azt a részét, amit akkor Pannóniának hívtak. Honnan tudjuk ezt? Senki nem volt ott közülünk, nem vették videóra, nem tudják hitelesen dokumentálni. Az események megtörténte után valaki valamikor leírta, és a történészek ma ezt tényként kezelik. Ilyenkor szokott így kezdődni a mondat, mint tudjuk, és utána jön egy ilyen állítás. Vagy ha egy kicsit régebbi, de közismert eseményre gondolunk, mint tudjuk, időszámításunk előtt 333-ban Nagy Sándor Isszosz mellett legyőzte a perzsákat. Senki nem látta közülünk, mégis ha szóval róla, senki nem kételkedik ebben. Nos, a Krisztus feltámadása ezeknél is megnyugtatóbban dokumentált történeti esemény. Miért? Mert szemtanúk írták le mindjárt az esemény megtörténte után. Van a Bibliában egy névsor. Nem egészen 20 évvel Jézus feltámadása után valaki összeállította azoknak a listáját, akik Jézust ismerték az ő kereszt halála előtt, végignézték az ő kín halálát nagypénteken, és néhány nappal később látták, hallották, találkoztak vele. Többször így kezdődik egy szakasz, de mondhatná valaki, és akkor leír egy kételyt, ami ott lehet bennünk, és elmondja rá a választ. De még ezek után is kérdezheti valaki, és elmondja a választ. Így hangzik ez a névsor fejezet elején. Leírja itt az apostol, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, eltemették, és az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent. Kettős pont. Kéfásnak, vagyis Péternek, majd az apostoloknak, aztán megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek. Oda mehettek hozzájuk megkérdezni őket. Még mindig élnek, néhányan azonban már elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Ha egy eseményről tudjuk, hogy mikor történt és hol történt, az az esemény nagyon valószínű, hogy megtörtént. Különösen, ha több mint 500 szemtanú többsége még mindig él, és meg lehet őket kérdezni, hogy mit is láttak pontosan. Érdekes dolog, hogy az iszoszi csatának, a Róma bukásának a tényében nem kételkedünk, mindig újra és újra Jézus Krisztus feltámadásának a tényét vonja kétségbe sok ember. Mentségükre annyit talán lehet mondani, hogy Jézus feltámadása annyira szokatlan, meglepő, egyedülálló, példátlan esemény volt, hogy ebben talán könnyebb kételkedni, mint valami másban. Mi minden esetre sokan hiszünk azoknak a tanúknak, akik találkoztak vele feltámadása után, ezt állították, le is írták. János az, aki többször utána teszi, hogy én ott voltam, és aki ezt most írja, az látta, amit leír, az akkori kételkedőket is igyekezett ezzel megnyugtatni. Azt senki nem látta, hogy hogyan támadott föl Jézus. Mint ahogy Isten legnagyobb tetteinek a hogyanja, az mindig titok maradt. De a tényt magát azt sokan meggyőzően átélhették és tanúsították is. Nem beszélve arról, hogy vagyunk itt jó néhányan, akik életünk sok-sok eseményét nem tudjuk másként magyarázni, csak úgy, hogy eféléket mondunk, az Úr Jézus meghallgatta az imádságomat, az Úr Jézus meggyógyította XY-t, az Úr Jézus eszembe juttatta, és ezért kerültünk el valami bajt, és így tovább. Ehhez már valóban hit szükséges, ezt nem lehet racionálisan bizonyítani. De ezek ugyanolyan valós történések, mint maga az, hogy Jézus itt járt a földön, halálra kínozták, meghalt, és a harmadik napon feltámadott. A másik, amit szeretnék most hangsúlyozni, hogy Jézus feltámadásából egy sor olyan fontos igazság következik, ami meghatározhatja, befolyásolhatja mindannyiunk életét. És ha mi szeretnénk azt, hogy ne csak itt énekeljük, hogy örvendezzünk, vígadjunk, Krisztus lett a vígaszunk, hanem tényleg szeretnénk nyomasztó körülményeink között is örvendezni, vígadni, mert Krisztusban találtunk reménységet és vígaszt, akkor ezeket a következményeket szem előtt kell tartanunk. Az első az, miután megállapítjuk, hogy Jézus feltámadása pontosan úgy történt, ahogy ő azt előre megmondta. Ezek után észre kell vennünk, hogy az, hogy feltámadt, az akkori embereket is arról győzte meg, hogy Isten Jézus Krisztus kínhalálát elfogadta mindannyiunk helyett bemutatott élvényes áldozatnak. Ez egy kicsit elméletileg hangzik, de nagyon gyakorlati következményei vannak. Mert egyebek között az következik ebből, hogy aki ezt hiszi, aki Jézusban hisz, azt az igazságos Isten nem mint büntetést érdemlő bűnöst tekinti, hanem igazzá nyilvánítja. Erről a Biblia sok helyen beszél. Csak három mondatot idézek. A második Korintusi levél 5. részében ezt olvassuk. Jézust, aki bűnt nem ismert, az Isten bűnné tette éltünk, hogy mi Isten igazsága legyünk, ő benne. Nem részletezem most ezt a tömör, súlyos mondatot, de utal arra, hogy aki Krisztusban elrejtőzve él, benne hisz, azt az Isten Krisztusért igaznak tekinti. Vagy a római levélben olvassuk ezt, aki halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért. Ennél tömörebben nem lehet elmondani, de ennek a második fele fontos most nekünk, feltámasztatott megigazulásunkért. És így folytatódik, mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát amilyen valóságos tény az, hogy Jézus a halála utáni harmadik napon feltámadt, ugyanilyen valóságos tény az, hogy aki ő benne hisz, azt az Isten igazzá nyilvánítja, mintha soha semmi bűnt nem követett volna el. Jó lenne ezt végig gondolni minden részletével együtt, és még fontosabb ezt nagyon erősen hinnünk, és ezért a mindenható Istent magasztalnunk. A másik, ami Jézus feltámadásából következik, ez az egyszerű és nagyon laposan hangzó igazság, hogy akkor ő él. És ha él, akkor betű szerint igaz az, amit ígért, ti veletek vagyok minden napon. Elég tudatos ez azokban, akik Jézus Krisztusban hiszünk. A hívőknek megadatik az, hogy Jézus szüntelen jelenlétében töltsék a napjaikat. Mit jelent ez? A gyakorlatban, a hétköznapokban, ilyeneket. Ő megmondta, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az ő nevébe, ott van közöttük. Bizonyosak vagyunk mi abban, hogy minden Isten tiszteleten itt van közöttünk. Megígérte, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Ha ezt nem hinném, elmentem volna régen más pályára. Hát annak nincs értelme, hogy egy közepesen művelt ember a maga igazságait, féligazságait ossza és fárasszon vele embereket. De ha igaz ez, hogy a Jézusról szóló bizonyságtétel úgy érkezhet meg a mi szívünkhöz, azéhoz is, aki közvetíti, mint az ő önmagáról való bizonyságtétele, akkor meg a legfontosabb dolog, hogy az ige hirdetés hangozzék. Mert azon keresztül szólhat bele az a Jézus, akinek adatott minden hatalom menjen és földön az életünkbe, és adhat tanácsot, útmutatást, vigasztalást, leleplezhet, feloldozhat, bármi jót elvégezhet ő, az ige olvasó és ige hallgató ember életében. Mert ő feltámadott és él, és velünk van minden napon. Ezért van értelme annak, hogy imádkozzunk. Ezért nem a mennyezetig hatol az imádságunk, hanem mivel ő él, hallja. A múltkor kérdezte azt meg valaki egy másiktól, aki nagyon kételkedve beszélt az imádságról, hogy tudod te azt, hogy az Úr Jézus hallja, amit mondasz? Ezek banalitások, de nagyon fontos, hogy el ne felejtsük ezeket. És mivel Jézus él, és a hívő az ő jelenlétében tölti a napjait, hadd mondjak ilyen nagyon profán és hétköznapi dolgokat. Folyik egy kényes tárgyalás. Érzem azt, hogy be akarnak csapni. Ebből a gyülekezetnek hátránya lesz. Nincsen nekem olyan nagy bölcsességem, meg nem szoktam hozzá rafinált, minden hájjal megkent gonoszokkal diskurálni. Mit teszek? Könyörgök azért, hogy adjon az Úr Jézus bölcsességet, mert nekem nincs. De megígérte, hogy akinek nincs és kéri, annak szemmelhányás nélkül adja. És könyörgök azért, hogy minden gonosz tervet ő hiúsítson meg, és legyen ennek a tárgyalásnak jó kimenetele. És az lesz. És eszembe jut az, ami magamtól biztos nem jutott volna eszembe, és meg tudom fogalmazni úgy, hogy mindenkinek érthető, és fölállunk úgy, hogy a gyülekezet dolga előbe haladt. Pedig az ellenkezőjét akarták. ez ki más végzél az ilyesmit, mint ő. De mivel ő él, és a hívő az ő jelenlétében élhet, minden helyzetből kiállhat hozzá, és ő válaszol, mert neki adatot minden hatalom menjen és földön, és ténylegesen tud segíteni. És tud védelmet adni a támadások idején, és egészen természetesen történhet az, amit szintén nem régen mondott el valaki, hogy ül a hívő ember az orvosi váróban, és könyörög az agyonhajszolt orvosért, hogy az ő baját is eltalálja, hogy a valódi okra jöjjön rá, és célra vezető segítséget tudjon adni. Bevonni az élő Jézust az életünkbe. Nem is kell bevonni, mert benne van, csak észrevenni, komolyan venni, hogy ő ott van, és a neki kijáró tisztelettel, mint Istennek kijáró tisztelettel viszonyulni hozzá. Nem sorolom tovább a példákat, de kimondhatatlan nagy ajándéka ez minden hívőnek, hogy komolyan veszi, hogy Jézus él, mert feltámadott, és velünk van minden napon, számíthatunk rá. Csak akkor számítsunk, és nagy tisztelettel és alázattal vegyük igénybe a jelenlévő Krisztust. A harmadik, amit a Biblia erről mond, hogy mivel ő él, ne felejtsük el, hogy hatalmas képviselőnk van a mennyben. Ő ezt megígérte, hogy az övéiért szüntelenül imádkozik, az övéinek helyet készít az atyai házban, nem itt kell nekünk sok százezer forintos kriptákat építetnünk, mi értelme van annak? Azt a pénzt oda kellene adni a rászorulóknak. Van nekünk elkészített helyünk a mennyben. Aki ő hozzá tartozik, az erre a hatalmas közbenjáróra és képviselőre számíthat. Hiszen ne felejtsük el, hogy a mindenható Isten jobbján ül, vagyis vele azonos hatalmat gyakorol, kicsoda? A mi testvérünk. Mert a Biblia azt mondja, hogy az újjászületésben egy ilyen magunkfajta gyarló ember, a mindenható Krisztus fogadott testvérévé válik. Ő az első szülött sok testvér között, Róma 8:29. Ezért nagyon fontos, hogy legyünk az ő testvérei. Egyikünk sem születik úgy, hogy az. Mindannyian az ő ellenségeiként jövünk a világra. Hogyan lehet valaki Jézus testvérévé, hogy az ő befolyásos bátyjának a jó téteményeit élvezhesse? Így olvassuk a János evangéliumában, ez a világ nem fogadta be őt, de akik befogadták, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek, akik az ő nevében hisznek. Az Isten fogadott gyermekévé lesz egy ilyen magunkfajta senkiházi, és így a mindenható Krisztus testvérévé. És számíthatok arra, hogy a testvérem mindent megtesz az érdekemben. Én itt lent tehetetlenkedem, ügyetlenkedem, újra és újra érzem az erőtlenségemet, kiszolgáltatottságomat, de van valaki, aki a legmagasabb fórumon képviseli az érdekeimet. Minden protekció nélkül, csak azért, mert összetartozunk. És én erre gondolok, nem arra, hogy milyen veszély következhet be, nem az ellenségeimre, nem a saját erőtlenségeimre, nem vélt vagy valós veszedelmekre, hanem őre járnézek, mert ő feltámadott és él. És megígérte, hogy az Atya jobbján is képvisel. És ő a történelem ura, ő minden embernek ura, nekem is, teljhatalmú uram. A negyedik, amiről alapigénk részletesebben is szól, hogy az ő feltámadásával legyőzte a halált. A halál ellenségünk, és halál ellen nincs orvosság. Mindannyian ki vagyunk szolgáltatva neki, teljesen tehetetlenül. Jézus azonban, itt olvassuk ugyanebben a fejezetben, feltámadásával, mint utolsó ellenségünket legyőzte a halált. Mit jelent ez? Nem azt jelenti, hogy a hívő nem fog ugyanúgy meghalni, mint bárki más, hanem azt jelenti, hogy amikor meghalunk, az egyáltalán semmit nem változtat a lényegen. Ugyanúgy a Krisztushoz tartozunk, ugyanúgy, sőt még inkább kiteljesedik számunkra az az élet, amit ő maga jelent, és ez kivesz az ember szívéből sok fölösleges szorongást, találgatást, félelmet. Amikor Pál apostol már szinte biztosra vehette, hogy kivégzik Jézusért, akkor írta azt, hogy nekem az élet maga Krisztus, Filippi 1.21. És éppen ezért a halál nyereség, vagyis jól járok, ha kivégeznek, mert megszabadulok mindattól, ami itt rossz, és még inkább az enyém lesz mindaz, ami már itt is előleg a Krisztussal való közösségből. Ha mégse végeznek ki, ti jártok jól, mert még hasznomat veszitek. Micsoda emelkedettség és belső szabadság. Ezzel szemben van az, amit a zsidókhoz írt levél második részében olvasunk, hogy sokan vannak, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok. mert nem tudják, hogy micsoda a halál, és nem tudják, hogy Krisztus legyőzte feltámadásával a halált. Ezért újjong ennek a fejezetnek a végén Pál apostol, hogy halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalmad. Hála az Istennek, aki diadalt ad nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Mindnyájan tudjuk, hogy ha a méhecske megszúr valakit, a legtöbb esetben kiszakad a fullánkja. Utána egy ideig még él, tud öpködni, de előbb-utóbb sajnos elpusztul. És azt mondja Pál, hogy én tudom, hogy a halálnak már nincs fullánkja. Ide repülhet az ujjamra. Tudom, hogy nincs mivel megszúrnia, nem árthat nekem. Ha ma meg kell halnom, semmi tragédia nem történik. Tudom, hogy kihez megyek. Így mondta ezt egyszer egy kedves idős bátyánk, hogy amíg nem ismertem a feltámadott Krisztust, addig rettegtem a halál gondolatától is. Azóta, hogy ismerem őt, átnézek a halál válla fölött, mondta ő, és látom mögötte az élő Krisztust. Tudom, hogy nincs kitől félnem. Ez nem hányaveti felszínesség, ez a valóságnak a megismerése. Mert Krisztus feltámadásával legyőzetett a halál. És akik ő benne hisznek, azok azon a résen, amit Jézus a feltámadásával ütött a halál falán, követik őt abba a dicsőségbe, ami ugyanebben a levelében, a Filippi levélben ír Pál apostol, hogy tudjuk, hogy amikor ő magához vesz minket, a maga dicsőséges testéhez hasonló testbe öltöztet minket. Ehelyett a nyavajás helyett, amivel annyi bajunk van, kapjuk az ő dicsőséges testét, amiben ő feltámadott, amiben együtt volt az övéivel húsvét után. Amen.
Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.
Kedves hallgatóink, ez volt ma a Mária Rádió református félórájának húsvéti műsora. Műsorunk elején Monsignor Fodor József általános helynökre emlékeztünk, aki nagypénteken adta vissza a lelkét teremtőjének, és elindult, hogy megállhasson Krisztusa előtt, kilépve ebből a földi honából. Műsorunk második felében néhai nagytiszteletű Cseri Kálmán ige hirdetéséből megtudhattuk azt, hogy mik is a feltámadás következményei. Mi azt kívánjuk önöknek, hogy a húsvét öröme, a feltámadás öröme ne csak egy napig vagy két napig, lehet, hogy három napig tartson, hanem egy egész életen át. A feltámadott Jézus Krisztus vezérelje önöket és tartsa meg önöket, hogy legközelebb is hallgathassák a Mária Rádió református félóráját, illetve mindazokat a műsorokat, amelyek elhangoznak a Mária Rádió hullámhosszán. Ne feledjék, vigyázzanak magukra és vigyázzanak másokra, az Úristen legyen mindnyájuk őriző pásztora. Még egyszer tehát áldott húsvétot kívánva önöknek búcsúzik önöktől a Mária Rádió mikrofonja mögül most Köteles László. Békesség Istentől!
A Mária Rádió református műsorát hallották.